A közvéleménykutatásokkal ugye óvatosan kell bánni, egyrészt azért, mert ugye sokféle van belőlük, és ugye eltérő módszertannal dolgoznak, másrészt pedig azért, mert az úgynevezett többségi szavazatot nézik, tehát azt nézik, hogy az egyes tagállamban, mondjuk adott esetben a regisztrált szavazók, ezt érdemes nézni egyébként a sok különböző módszertan közül, hogy a regisztrált szavazók körében hogyan alakul az egyik vagy másik jelölt támogatottsága. Szóval igazából a többségi szavazatot nézik sok esetben, ott mondjuk országos szinten, hogyha mondjuk túllépünk a csatatéri államokon, vagy billegő államokon, és ugye az megtévesztő, mert ugye itt az egyes államokat érdemes megnézni, ugyanis ugye itt az elektori kollégiumban kell nyernie a jelöltnek. Tehát nem elég, vagy nem célszerű kifejezetten a lélekszám alapján a legtöbb szavazatot összeszednie országos szinten, hanem az egyes államokhoz társított elektori szavazatokból kell 270-et összegyűjtenie legalább. Ennek van jelentőség abból a szempontból, hogy több választásról is tudunk ugye korábban, ahol az adott győztes, az utóbbi időben főleg republikánus volt egyébként, az adott győztes ugye nem szerezte meg a többségi szavazatot, tehát szám szerint kevesebben szavaztak rá országosan, viszont az elektori kollégiumban maga biztosan tudott nyerni. Tehát ezért a közvélemény kutatásokkal óvatosan kell válni, mert ugye megtévesztők lehetnek. Ugye az, hogy szorosak, ugye a harmadikok, amiért tényleg fenntartással kell ezeket kezelni, vagy legalábbis óvatosan kell bánni, hogy ugye nem lehet tudni, hogy mennyire tudják elérni a szavazókat. Tehát az, hogy ennyire szoros a jelenlegi állás, az azt is jelentheti, hogy valószínűleg nem tudják esetleg elérni az úgynevezett rejtőzködő szavazókat egyik vagy másik oldalon, és hogy egyik vagy másik jelöltet akarva akaratlanul, de alul mérik. Ezt nyilván majd utólag fog kiderülni, tehát amikor megjönnek az exit polok, meg lesz maga a végeredmény, akkor fog kiderülni, hogy most akkor pontosan mennyire voltak megbízhatók ezek a felmérések. A rossz nyelvek szerint egyébként az is benne van a pakliban, hogy egyes felmérések, nem mindegyik, de egyes felmérések szándékosan szoros eredményt hoznak ki, nem azért, mert egyik vagy másik jelöltet támogatnák készítői, hanem azért, mert tényleg nem merik megkockáztatni, hogy egyik vagy másik jelöltet hiba határon túl mérjék, az eset, ha esetleg mondjuk tévednének. Mert a fő problémájuk a közvélemény kutatóknak, mondom, hogy sokszor nem érik el a válaszadókat, értem az úgy, hogy a válaszadók mondjuk nem együttműködőek, mert talán ők maguk is bizonytalanok, vagy tényleg rejtőzködő szavazókról van szó, akik nem árulják el egyszerűen, hogy ki akarnak szavazni. Úgyhogy ezért óvatosan kell bánni a közvélemény kutatásokkal, de egyébként valóban a több csatatéri államban, sőt egyébként országos szinten is, noha ez ugye megtévesztő, de országos szinten is ugye szoros hiba határon belül eredményeket mutatnak a felmérések. Gyakorlatilag a legtöbb csatatéri államban pillanatnyilag a legfrissebb felmérések alapján Donald Trump vezet, ugye kivételnek lehet mondani Nevada, illetve Wisconsin államot, és igazából a felmérésekből is a Real Clear Politics felmérését érdemes megnézni, átlagolja a legtöbb ilyen felmérést. Tehát ilyen értelemben ezt szokták a leggyakrabban használni. Itt egyértelműen egy Trump fölény körvonalazódik, de hangsúlyozom, hogy hiba határon belül, tehát itt 1%-on belüli előnyt mérnek egyébként egyik vagy másik oldalon az egyes államokban, és ezért tényleg nagyon nehéz megmondani, hogy most akkor pontosan kivezet, valakit egész biztosan alul mérnek, de ezúttal fog kiderülni, hogy ki az.
Hogyha a közvéleménykutatásokra alapozzunk, és az így elkészült előrejelzésekből, akkor kijelenthető az, hogy most egy hiba, vagy akár egy jó lépés döntő lehet az elnökválasztás tekintetében?
Igen, elképzelhető, hogy a bizonytalan szavazók, tehát a szavazók többsége az szinte biztos, hogy már eldöntötte, hogy kire szavaz, egész egyszerűen azért, mert hát elsősorban Donald Trump, ugye, aki 2015 óta aktív részvevője az amerikai közéletek, ugye már korábban is megjelent, de 2015 óta aktív résztvevő, Kamala Harris pedig hát minimum mondjuk alelnökként, de ugye már 2020-as elnökválasztáson is ugye indult, tehát hogy egyébként mindkét szereplő több mint 4 éve aktív közéleti szereplő országos szinten, ezért sokan már eldöntötték, hogy ilyen-olyan megfontolásból nekik támogatnak. Ennek különböző okai vannak, sok esetben egyébként egyszerűen csak a másik jelölttel szembeni ellenérzést. Nagyon sok Harris támogató van, aki egyszerűen azért támogatja Harris-t, mert ki nem állhatja Donald Trumpot, és egyszerűen csapatban is azért vannak ilyenek, a Trump szavazótáborban is vannak olyan szavazók, akik nem feltétlenül vannak elragasztatva a Trumptól, ugyanakkor még nagyobb bizalommal vannak egy olyan jelölttel szemben, akit nem kedvelnek, de legalább ismernek valamennyire, mondjuk Kamala Harrishez képest. Tehát mind a két jelöltről kialakult a kemény, egy határozott, egy markáns vélemény, és az emberek többsége ilyen értelemben már fejben döntött. Ugye 2 dolog az, ami érdemben változtathat, az egyik ugye a bizonytalan szavazók, tehát akik igazából még nem döntötték el, hogy pontosan kit támogatnának. Elképzelhető az ő esetükben, hogy a következő kevesebb később, mint egy hónapban mondjuk lesz olyan kampányfejlemény, vagy akár belpolitikai, akár nemzetközi politikai fejlemény, ami alapján eldöntik azt, hogy most tulajdonképpen melyik jelöltet tartják alkalmasabbnak, vagy ezen csak kevésbé alkalmasnak. Ez az egyik dolog. A másik dolog, ami egyébként az elkötelezett szavazókat is érinti, meg a bizonytalanokat, hogy egyébként most ez úgy hangzik, de elmennek-e szavazni. Az Egyesült Államokban ami november 5-én lesz a választás napja, de ez nem azt jelenti, hogy sokan akkor mennek el szavazni. Gyakorlatilag majdnem minden államban, túlnyomó többségben 47 államban van lehetőség valamiféle előzetes szavazásra, legyen szavazásra, és ez egy nagy kérdés, hogy vajon most mondjuk elmennek annyira szavazni a beregisztrált szavazók közül, mint ahányan részt vettek pontosabban a választáson 2020-ban, de 2020-as adatok megtévesztőek, vagy a koronavírus járvány miatt ilyen rekord létszámon vettek részt, hiszen nagyon sok helyen nem kellett ténylegesen elmenni szavazni, hanem levélben megkapták a szavazatot, és olyanok is leadták a szavazatokat, akik amúgy, úgymond normális körülmények között nem biztos, hogy urnához járultak volna. Tehát itt ez mindig egy kérdés minden amerikai választásnál, hogy egyébként azok, akiknek van véleménye a dolgok állásáról, illetve hát a jelöltekről, ők ténylegesen ezt szavazattá is fogják alakítani. Úgyhogy itt ezt érdemes majd nyomon követni. Megint utólag tudjuk ezt meg biztosan, hogy milyen lesz a szavazati részvétel, de itt talán a hangsúly tényleg a bizonytalan szavazókon van. Tehát azokon, akik egyik vagy másik párt beregisztrált szavazói úgy általában, vagy ha nem is beregisztrált szavazók, de hogy nem egyik párthoz sincsenek beregisztrálva, hanem csak a szavazásra regisztráltak be, viszont még nem döntötték el, kire szavaztak, az ő esetükben elképzelhető, hogy egy-egy interjú, vagy valamilyen fejlemény egyik jelölt részéről az majd sokat nyom alatba. Ezért is érdemes például, ez nem kell rendkívüli fejleménynek lenni, ez lehet egy interjú is, ezért is van relevanciája annak, hogy ezért is jelentős az, hogy mondjuk Donald Trump vagy Kamala Harris konkrétan hol kampányol, és milyen média platformokon jelenik meg. Csak a saját táborát szólítja meg, Kamala Harris az utóbbi időben egyébként ezt tette, tehát olyan médiumokban jelent meg, ahol vélhetően a saját kemény, elkötelezett szavazótáborát tudja mozgósítani, ez is egy fontos szempont, míg Donald Trump adott esetben mondjuk visszament Pennsylvániába, vagy elmegy azokra a helyekre is, ahol feltehetően helyi szinten legalábbis mondjuk bizonytalan vagy kevésbé olyan erős a támogatottsága. 2016-ban is egyébként sok pontot tudott így szerezni, tehát hogy belment olyan helyekre, ezzel megjelent olyan műsorokban, olyan rendezvényeken, olyan közösségekben, ahol nem biztos, hogy adott esetben rászavaztak volna eredetileg. Tehát, hogy ezek is sokat nyomnak alatba a bizonytalan szavazóknál.
De éppen Donald Trump volt az, aki nem akart és nem vállalt egy második vitát Kamala Harris-szel.
Igen, ez egy sajnálatos fejleménye egyébként az idei választásnak, hogy ugye normális esetben három elnökjelölti vitára kerítenének sort, és egy alelnökjelölti vitára. Ugye itt ennek hátterében az állt, hogy a 2020-as vitával mindkét fél elégedetlen volt. Van egy külön kétpárti bizottság, hogy tetszik, egy semleges bizottság, ami ezt minden évben kifejezetten az elnöki viták lebonyolításáért felel és megszervezéséért felel. Ennek a munkájával 2020-ban mindkét fél elégedetlen volt, különböző okokból kifolyólag, és akkor ebből lett az, hogy végül ezt a bizottságot megkerülve kerítettek sort idén az első elnökjelölti vitára, meglepő módon, hogy a június végén, június 27-én, 28-án történt, ami egy furcsa helyzet, mert hogy effektíve június végén még egyik jelölt sem, vagy idézőjelben jelölt, Donald Trump, illetve akkor még Joe Biden, egyikük sem volt hivatalosan egyik pártnak sem a jelöltje, mert hogy még a nemzeti konvenció előtt voltunk. Mindegy, az már múlt, csak azért mondom, hogy jelent utána a második, vagy ha úgy tetszik, a viszonypontokból az első érdemi elnökjelölti vita, ami Donald Trump és Kamala Harris között zajlott, már hivatalosan is jelöltek voltak, és ők voltak a végleges jelöltjei ugye a republikánus meg a demokrata pártnak, csak ugye ott is igazából Donald Trump úgy érezte, hogy nem az ő javára dőlt a szervezés, tehát hogy jelződött, és ezt tényleg kívül is lehetett látni, hogy mondjuk a moderátorok részrehajlók voltak, vagy adott esetben mondjuk nem lehetett érdemi kérdésekről vitázni, mert ott esetben sem ő, sem pedig Kamala Harris a retorikája nem arra épült, hogy itt észérveket ütköztessenek, ugye ez az alelnök jelölti vitánál már nem így volt, ott azért lehetett érdekes érveket hallani, és az egy sokkal visszafogottabb, úgy teszi kultúráltabb, illetve érdemibb, majdnem már unalmas vita volt ilyen szempontból, tehát nem volt benne különösebb ilyen látványos csörte, vagy média látványosság, és az állajára jegyzem meg, hogy a tanulság a republikánus oldalon az volt, hogy ezzel azért nem érdemes belemenni, mert a túlnyomó többség már eldöntötte, hogy hova szavaz, és hogy igazából ezek inkább csak támadási felületek lehetnek a kampány számára. Úgyhogy ezért mondom, hogy itt kulcsfontosságú lehet az is, hogy milyen interjúban mennek el itt a résztvevők, még hogyha egymással, például a versenyzők, hogyha egymással nem is kommunikálnak közvetlenül.
mennyire lehet akkor szoros versenyre, szoros eredményre számítani november 5-én, illetve lehet-e olyan szoros eredmény, amire még nem volt példa az Egyesült Államok történelmében, meglátása szerint?
Elképzelhető, egyébként sokan már ugye az 1960-as választáshoz hasonlítják. 1960-ban volt rendkívül szoros még Kennedy, John Fitzgerald Kennedy és Richard Nixon között a választás. Konkrét ugye akkor is még utólag felmerült egyesekben, hogy egyik másik oldal visszaéléseket vagy csalást követett el. Ugye most pillanatnyilag úgy állunk, hogy bár hiba határon belül van az összes csatatérállamban a felmérések alapján ugye Trump vagy Harris előny, de hogyha ezt elfogadjuk, tehát tegyük fel, hogy ezek megbízhatóak és pontosak, és akkor úgymond üssök le itt, hogy akkor tulajdonképpen ez alapján most jobbra vagy balra dől az adott állam, akkor az alapján pillanatnyilag az elektori kollégiumban, ahol 538-ból 270 szavazatot kell ugye legalább szerezni, egy elektort kell szerezni, hogy pillanatnyilag Donald Trump vezet most már gyakorlatilag több mint 50 elektorral. Tehát, hogy elképzelhető, hogy ha ezeket a csatatéri államokat, vagy nem kell mindegyiket egyébként, tehát csak mondjuk hármat vagy négyet, az erősebbek, majd a nagyobb elektorszámok közül, mondjuk Pennsylvania államot, Észak-Karolinát, vagy Georgia államot behúzza, akkor már egy érdemi fölény tud elérni. Az elképzelhető, hogy szoros lesz, tehát, hogy az elektori fölény az mondjuk 50 alá esik, és mondjuk lesz 20-30 elektori különbség egyik másik jelölt között, akár ki is nyer. És hát amit sokan tartanak, az az, hogy ez az eredmény szoros lesz, amit nem biztos, hogy meg tudunk még, sőt, valószínű, hogy nem tudunk még meg november 6-on, most magyar idő szerint november 6-án, mert hogy annyi idő kell, míg mondjuk a levél szavazatok az egyes államokban beérkeznek, lehet, hogy várni kell még egy vagy kettő hetet, hogy eldőljön, hogy ténylegesen a kulcsfontosságú államokban kigyőzött. Szóval az egy részforgatókönyv, amit az a legrosszabb eset, hogy szoros, vagy akár majdnem egyenlet lesz az eredmény, és az egyik vagy a másik fél bejelenti, hogy nem fogadja el nem az egészet, hanem mondjuk egyik vagy másik államban az eredményt, mert úgy gondolja, hogy ebben vagy abban a körzetben választási visszaérésekre került sor. Tehát még ez sem elképzelhetetlen, hogy itt megtámadják a végeredményt ezáltal egyik vagy másik oldalon. Ilyenre is láttunk például, hogy a legismertebb eset, ugye 2000-ben Floridában, ahol ugye választási csalások vágy merült fel a demokrata oldalon, mert hogy a republikánusok ugye a Big Bush-sal behúzták ugye az adott államot, majd Floridát, és akkor ott ezt követően egyébként a floridai régebb óta fiatalabb hallgatók emlékeznek rá, hogy Floridában ugye eléggé kellemetlen, ugye újra számolás következett, de ugye ezeket nem elektronikusan folytatták, hanem ténylegesen ugye a fizikai lehetett a papírlapokat ugye számolgatták, ugye ez eljutott a legfelsőbb bíróságig, és végül is az lett az eredmény, hogy bár Al Gore, a demokrata jelölt nem örült magának az eredménynek, de igazából elfogadta a legfelsőbb bíróság döntését, és végül is ugye a republikánusok behúzták Florida államot, amelyet követően Floridában megreformálták a választási szavazatszámlási módszert, és legutóbb egyébként 4 évvel ezelőtt az egyik első állam volt, ahol konkrétan meglett a végeredmény, nem is tudom, talán 95%-os feldolgozottság szerint, itt magyar idő szerint, ha jól emlékszem, ilyen reggel 6-7 környékén. Tehát, hogy ilyen szempontból volt erre is példa, és utolsó gondolat, arra is van egyébként konkrétan forgatókönyv, hogy mi van akkor, hogyha az elektorok száma az pont egálban lesz. Tehát az 538 elektor az pont 50-50 fele-fele arányban oszlik meg. Ha elfogadják ezt az eredményt a jelöltek, és mondom valószínű, hogy akkor valaki megtámadja, de hogyha elfogadnák ezt az eredményt, arra is van forgatókönyv, hogy ilyenkor mi a teendő, ilyenkor a kongresszushoz kerül maga a döntés, és a kongresszus alsóházában szavaznak, hogy most akkor az egyes állami képviselői, hogy akkor ki mellett teszik le a voksukat. Tehát elméletileg több forgatókönyv is létezik, vannak, amelyekre elvi megoldások is vannak. Amitől sokan tartanak, az az, hogy mondom, nem lesz eredmény november 6-án, hanem várni kell rá egy vagy két hetet. Ezt majd meglátjuk, ez az államokon múlik, meg az ő szavazatszámlálási képességükön, illetve ha meg lesz az eredmény, annak tükrében, hogy mennyire lesz szoros, és most sokan arra számítanak, hogy szoros lesz, akkor elfogadják-e a jelöltek, vagy mindkét jelölt elfogadja eredményt, vagy nem támadja meg mondjuk bíróságon. És akkor van még csúnyán forgatókönyvek, amit nem bíróságon támadja meg valaki, hanem más módon próbálja ugye érvényteleníteni. Nyilván ez már durva estek közé tartozik, de egyelőre igazából itt ez a dilemma. Nyilván most kezdődik mindkét oldalon, hogy próbálják maximalizálni a saját táborukat, tehát mozgósítani a kemény magot és meggyőzni a bizonytalanokat, és hogyha úgy tetszik, elhúzni a szavazatkülönbségeket az elektori kollégiumban. Ezt mondom pillanatnyilag, hogyha kivetítjük az eddigi felméréseket, akkor egyelőre Trump győzelmet vetít előre, 296 kontra 242 arányban, és ez adott esetben még nőhet is. Ezt majd meglátjuk, mondom, ezt még korai megmondani, mert minden felmérés hiba határon belül van.